újabb EU döntés.
Hiánycsökkentő tervet kell készítenie Magyarországnak.
Finanszírozható-e a 14. havi nyugdíj bevezetése?
Vita kormánypártok és ellenzék között.
Tragédia Montenegróban.
44 halottat követelt a vonatbaleset.
Szenzáció a Szépművészeti Múzeumban.
5 évszázad spanyol műremekei.
Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánunk.
Az Európai Unió pénzügyi tanácsa is úgy véli, Magyarországnak új hiánycsökkentő tervet kell benyújtania. Szeptember 1-jéig kapott haladékot a magyar kormány.
Veres János pénzügyminiszter Brüsszelben közölte, a konvergencia program számait törvényjavaslatba foglalják, amelyről akár már februárban dönthet az országgyűlés.
A Fidesz szerint a magyar kormány újabb intőt kapott az euró bevezetését szolgáló program hiányosságai miatt.
A miniszterek lényegében érdemi változtatás nélkül hagyták jóvá az Európai Bizottság két hete született döntését, amelyben Brüsszel értékelhetetlennek nevezte a magyar deficit csökkentésére kidolgozott elképzeléseket. Az EU egyetért a programban meghatározott célokkal, vagyis hogy Magyarország 2008-ra az euró bevezetéséhez szükséges 3%-ra csökkentse az államháztartás hiányát. Hiányolja azonban az ennek eléréséhez szükséges részleteket. A brüsszeli dokumentum szerint a szöveg nem tartalmazza a szükséges reformok számadatait és a várható költségvetési hatások elemzését. A magyar kormány azért kapott a feladatra a megszokottnál hosszabb időt, mert Brüsszelben tisztában vannak vele, hogy a kampányidőszak nem kedvez a hiánycsökkentő, vagyis többnyire megszorító intézkedéseknek, de közben elvárják, hogy az idei hiánycélokat tartani tudjuk.
A témával kapcsolatban a közbeszéd vendége a késvesti híradó után Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank elnöke lesz.
Nincs megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy az amerikai hírszerzés titkos fogdákat működtetett volna Romániában, Lengyelországban vagy más országokban. Áll abban a 25 oldalas első jelentésben, amelyet ma ismertetett az Európa Tanács ezügyben felállított vizsgálóbizottsága.
A dokumentumban számos olyan jel arra utal, hogy valóban létezett egy rendszer, amelyben a kínzásokat úgymond alvállalkozásba adták, vagyis olyan országba vitték a foglyokat, ahol nem tartják be szigorúan az emberi jogi követelményeket. A jelentést készítő svájci képviselő Dick Marty szerint az is bebizonyosodott, hogy különböző európai helyszíneken embereket raboltak el, megfosztották őket szabadságuktól, és titokban elszállították őket olyan helyekre, ahol azután embertelen módszereket, kínzásokat alkalmaztak velük szemben. A képviselő szerint több száz a CIA által bérelt repülőjáratról van szó, és ezek számos európai országon keresztül haladtak. A jelentésben semmilyen vonatkozásban nem szerepel Magyarország. A strasbourgi testület február 21-ig szabott határidőt tagállamainak, hogy adjanak meg minden szükséges információt ezzel az üggyel kapcsolatban.
A román hatóságok ködösítenek a feltételezett CIA börtönrepülőgépek kérdésében. Erre a következtetése jutott egy bukaresti lap.
Az újságírók amerikai cégek 26 repülőgépének romániai leszállásai felül érdeklődtek, mivel a nemzetközi sajtó szerint a CIA egyebek között ezeket a gazdasági egységeket használta fel tevékenysége álcázására. A külügyminisztérium azzal zárkózott el a válaszadástól, hogy az ügyben nem illetékes. A kormány pedig a honvédelmi tárcához irányította a riportereket. A honvédelmi minisztérium a közlekedési tárcára mutogatott, azt állítva, hogy ő maga a törvény értelmében csak a katonai repülőgépekkel foglalkozik. A következő állomás a tárca alárendeltségébe tartozó polgári légügyi hatóság volt. Ez a légiforgalommal foglalkozó Romáca ügynökséget mondott a illetékesnek, amely azonban közölte, csak részadatokkal rendelkezik, mivel a repülési adatokat 60 nap után törlik a nyilvántartásból, majd visszaküldte a légügyi hatósághoz a sajtó embereit. A kálvária eredményeként mindössze egyetlen konkrét választ sikerült kicsikarniuk, a Honvédelmi Minisztérium és a Polgári Légügyi Hatóság határozottan állította, hogy Románia és Guantánamo között nem közlekedtek repülők.
Az Európai Unió május végéig meghosszabbítja a nem Európai Uniós tagállamból érkező élő madarak, köztük a díszmadarak importjára vonatkozó tilalmat. Az intézkedést a jelenleg Törökországban és más madárinfluenza sújtotta országokban uralkodó helyzet miatt hozták.
44-en meghaltak, 198-an pedig megsérültek a Podgorica közelében tegnap este történt vonatbalesetben. A szerencsétlenséget egy magyar férfi a csodával határos módon kisebb horzsolásokkal túlélte.
A Biela-Polje és Bár között közlekedő személyvonat a montenegrói fővárostól Podgoricától 15 kilométerre északkeletre Bioce falunál siklott ki. A szerelvény 4 utasokkal teli kocsija a Moracsa folyó 30 méter mély kanyonjába zuhant. Előzetes vizsgálatok kimutatták, hogy a balesetet fékhiba okozta. A montenegrói vasúttársaság vezetői azonban közölték, a katasztrófa vélhetően nem következett volna be, ha a mozdonyvezető betartotta volna az előírásokat. Belgrádi hírügynökségi jelentés szerint a vonat magától indult le a lejtőn, amikor vezetője kiszállt, hogy megjavítsa a fékhibát. A szerencsétlenség miatt lemondott a közlekedési miniszter és a vasúttársaság vezérigazgatója. A sérültek csak nem fele gyermek. A magyar túlélőt már tegnap kiengedték a podgoricai kórházból, ma már csak ellenőrzésre kellett visszamennie.
Meg tudom erősíteni, hál' Istennek, nem történt semmi baj. Az illetővel való beszélgetésben ő azt mondta, hogy neki nincs információ arról, hogy más magyar is lett volna a vonaton. Nincs hírem, nincs adatom arról, hogy más magyar érintett is lenne.
Montenegróban 3 napos gyászt hirdettek a tragédia miatt. A rádiók gyászzenét sugároznak, a közintézmények pedig félárbócra engedték a nemzeti lobogót.
Szörnyet halt egy magyar állampolgárságú szerelő munkás Szlovákiában, a Kassához közeli Kenyhecen.
Egy acélszerkezet szerelése közben megvillant az emelőkosár padlózata, és a benne dolgozó magyar munkás mintegy 15 métert zuhant.
A Fidesz szerint a társadalom biztosítás járulékainak 10%-os csökkentése annyi plusz bevételt jelentene, hogy abból fedezni lehetne a 14. havi nyugdíjbevezetését.
Az MSZP ugyanakkor nem ért egyet a számításokkal, és realitást nélkülöző elképzelésnek tartja az ötletet.
A Fidesz arra alapozza elképzelését, hogy számítások szerint a TB járulék 10% pontos mérséklése csaknem 180-200 milliárd forinttal növeli a TB kassza bevételeit. A többlet pedig elegendő lenne a 14. havi nyugdíjak kifizetésére is.
A járulék csökkentés következtében jelentős számban új munkahelyek teremtődnek, de amiről kevés szó esik, a szürke, fekete zónában foglalkoztatottak foglalkoztatása a legális, a kifehérített világba kerül.
A szocialisták ugyanakkor úgy vélik, a Fidesz által megfogalmazott javaslat súlyosan veszélyezteti a nyugellátás biztonságát. Szerintük annak is voltak negatív következményei, amikor a Fidesz kormány idején csökkentették a járulékterheket.
Ennek az egyik következménye volt az az 52 milliárd forintos csökkentés, továbbá a magánnyugdíj pénztárakban befizetendő járulék befagyasztása.
A KSH legutóbbi adatai szerint, míg Magyarország a GDP 9,3%-át költötte nyugdíjakra, addig Olaszország 15,1%, Franciaország 13%, Csehország pedig 8,8%-át. Az unió átlaga egyébként 12,6%.
A nyugdíjak ügyében a rögtönzés nem jó tanácsadó, hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc kormányfő Budapesten az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon.
Gyurcsány Ferenc szerint, ha valaki ma belenyúl a nyugdíjrendszerbe, annak több következménye csak 30-50 év múlva látható.
A politika picikét el a kezekkel a nyugdíjrendszertől, és minden javaslat csak úgy születhet meg, hogyha azzal maga a szakma is egyetért.
Újságírói kérdésre a kormányfő értékelte a Fidesz nyugdíjrendszert és gyógyszerellátást érintő javaslatait.
Ha nem lennének ezek véresen komoly ügyek, akkor azt mondanám, hogy mulatságos. 3,5 évig azt hallgattuk, hogy a magyar gazdaság az lényegében tönkrement. Most egy hete azt halljuk, hogy egyszer több mint 600 milliárdot ki lehet venni a közösből, és miután kivettünk 600 milliárdot, lehet még legalább 400 milliárddal többet költeni.
A kormányfő szerint a javaslatok a választás hevében születtek, megalapozatlanok és tévútra vívők.
Olyan helyeken is gyógyítottak daganatos betegeket, ahol erre nem is volt jogosítványuk. A jövőben két új onkológiai centrumot jelölnek ki a fővárosban.
Az Ózsóki utcai kórház a közép-magyarországi régió csaknem 1,5 milliós lakosságát látja el. A főváros fele és két megye onkológiai betegeit kezelik itt.
Az új betegek aránya a daganatos betegek között évente a kezelés szempontjából 3,5-4 ezer. Tehát ez egy rendkívül nagy és nagyon súlyos beteganyag.
A munkát pedig a többi között ilyen sugárterápiás gépekkel végzik. Igaz ugyan, hogy ilyen típusú berendezés sehol nincs még egy az országban, de már ez is több mint 6 éves, sőt a kórházban akad 13 éves gép is. Az intézményben szakorvosok, politikusok, a városvezetők tárgyaltak a fejlesztés lehetőségeiről. Szolnoki Andrea, a főpolgármester helyettes szerint a Nemzeti Rákellenes Program részeként a főváros több 100 millió forintot nyújt az onkológiai központ működéséhez.
Az elkövetkezendő években folyamatosan cseréljük a gépparkot, amortizálódik a régi, és elhelyett mindig újakat kell vásárolnunk.
Azt, hogy erre pontosan mikor kerül sor, még nem tudni. Az azonban biztos, hogy az Ózsóki Kórház mellett a Budai Onkológiai Intézet lesz a másik fővárosi központ.
Ha az orvos nem kéri az elhunyt hozzátartozójának hozzájárulását, szerv vagy szövet átültetés céljából történő eltávolításához, az nem okoz sem alkotmányos visszásságot, sem törvénysértést, sem etikai vétséget. Ez olvasható az általános ombudsman állásfoglalásában. Lenkovics Barnabás közölte, az orvosnak ilyen törvényi kötelezettsége kizárólag az elhunyt kiskorú személy szülőjével vagy törvényes képviselőjével szemben van. Megállapította továbbá, az életveszélyben élő betegek élethez való joga az emberi jogok rangsorában előbbre való, mint a hozzátartozóknak a kegyeleti jogból levezethető utólagos hozzájáruláshoz fűződő érdeke.
Az Európai Unión kívülről érkezett bevándorlóknak a régi tagországok többségében hamarosan jobb lehetőségeik lesznek a munkavállalásra, mint a 2004-ben csatlakozott államok polgárainak.
A harmadik országból esetleg másik kontinensről érkezett bevándorlók 5 év legális tartózkodás, a megélhetési költségek és a betegbiztosítás megléte esetén gyakorlatilag ugyanolyan jogokat élveznek az uniós szabályozást ratifikáló tagállamokban, mint azok saját polgárai. Eddig 5 országban iktatták törvénybe a direktívát, azokkal szemben viszont, akik ezt nem tették meg, az Európai Bizottság eljárást kezdeményez. A Budapesten tárgyaló foglalkoztatási biztos azt mondta, tudomásul kell venni, hogy a csatlakozási szerződés korlátozásai átmenetileg rosszabb helyzetbe hozzák például a magyar munkavállalókat a bevándorlókkal szemben. Az Európai Bizottságnak nincs hatásköre eldönteni, hogy mi legyen ezekkel a korlátozásokkal. Az egyes tagországokon múlik, hogy május 1-től hogyan szabályozzák a munkavállalás kérdését, mondja Vladimir Spidla. A magyar munkaügyi miniszter egyébként egy európai monitoring rendszer felállítását kezdeményezi kollégáinak. Csizmár Gábor hangsúlyozta, a munkaerő szabad áramlása mellett szükségesnek tartja, hogy legyen mód annak eseti korlátozására is, de csak azon a területen és abban az ágazatban, ahol az indokolt. Barát Etele uniós miniszter azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Magyarország esetében egyedileg oldják fel a korlátozásokat, mert a magyar dolgozók sehol sem gyakoroltak számottevő hatást a helyi munkaerőpiacra.
Az átalakult felsőoktatási képzésre február 15-ig lehet jelentkezni.
Jövőre 680 alapszak indul, de egyelőre csak 35 mesterszakot akkreditáltak, úgyhogy azokra idén még nem lehet jelentkezni.
Hetek óta ez a felsőoktatási felvételi tájékoztató könyv a legnépszerűbb az eladási listán. 10 000-ek bújják mostanság ezt a kiadványt, ami nem csoda, hiszen a felsőfokú képzés jelentősen átalakult. A bolognai folyamat keretében több ciklusú rendszerre állunk át. Ez azt jelenti, hogy van egy 4 szemeszteres szakképzés, ami kihagyható. Az alapképzés, az úgynevezett bachelor képzés pedig 6 szemeszterből áll, és ezt követi a 4 féléves mesterképzés, ami fölött már csak a doktori szak van. Szakemberek szerint a rendszer egyik nagy előnye, hogy az alap- és mesterképzés nem fontos, hogy ugyanaz a terület legyen, tehát például egy közgazdászi bachelor képzés után egy informatikai mesterképzés is választható. Fontos változás azonban, hogy egy diplomát mindenki szerezhet ingyen.
Mindenkinek 12 fél éves finanszírozott tanulási lehetőség jár. tehát ha valaki költségtérítésen tanult már és szerzett mondjuk egy főiskolai diplomát, az most megjelenhet a finanszírozott jelentkezők között.
Nem szabad elfelejteni azonban, hogy ez a rendelet csak szeptembertől lép hatályba, és ez nem jelenti a keretszámok növekedését.
A rendkívüli hideg már szedi áldozatait. Borsod és Szabolcs megyében 3-an fagytak halálra.
Budapesten a Magyar Máltai Szeretetszolgálat krízisautói 24 órában járják a várost.
Jó napot kívánok! Máltai Szeretetszolgálat! Jó napot!
Az Istenhegyi úton a bokrok között szinte láthatatlanul bújik meg egy toldozott-foldozott sátor. Lakója nem volt otthon, de a szociális munkás szerint ez a szerencse, mert azt jelenti, hogy nem fagyott meg. Újabb bejelentés. A kis csapat a halászbástyához hajt, de végül nem járunk sikerrel. Az itt anyázót már nem találjuk, csak az ott hagyott karácsonyi dísz árulkodik arról, hogy nemrégiben még meghúzta magát valaki a lépcsők alatt. A férfi szomszédai nem igényelnek segítséget.
Megvan minden. Tudunk főzni meg.
Uh-huh. Nagyon jó, hogy tetszettek szólni, akkor itt már nem alszik itt lent.
Nem, ő valami barátjához költözött.
Jaj, de jó.
A Máltai Szeretetszolgálat a budai kerületekben járőrözik. Általában 10 órától éjfélig, de most a nagy hidegre való tekintettel, önkéntes vállalással 24 órás a szolgálat. A kerületenként járó 5 millió forintos állami normatívából hálózsákra, takarókra, este meleg tejára, néha szendvicsekre futja. Több száz helyszínt tartanak nyilván, és mintegy 500 embert látnak el. A legnagyobb gondjuk, hogy nehéz meggyőzni a hajléktalanokat, az éjszakát melegedőben vagy menhelyen töltsék.
Igazából a legnagyobb segítség, hogyha meleg helyre tudjuk őket vinni.
De ez sikerül?
Nem mindig.
Itt kibírjuk mi. Sokan vagyunk itt a déliben, és nekem jó itt.
A férfi azt mondja, az lenne a megoldás, ha az elhagyott orosz laktanyákat átadnák a hajléktalanoknak. Melegedőbe azért nem mennek, mert, mint mondja, tartanak attól, hogy kis vagyonkájukat a többiek ellopják.
A budapesti lakótelepek presztízse nem javult számottevően az utóbbi években, ez derül ki egy felmérésből.
A 14 vizsgált közül a legnépszerűbb a Pók utcai lakótelep, míg a legrosszabb híre a pesti Havannának van.
Az előnye pont az, ami a hátránya. Tehát, hogy az ember otthon van, nem kell befűteni, meleg van, minden kéznél van. A hátránya az, hogy be van az ember zárva.
Az az igazság, hogy mi nemrégiben építkeztünk, van egy kisebb családi házunk, és annak a fűtése szerintem lényegesen alacsonyabb, mint egy lakótelepi 66 négyzetméteres lakás fűtése.
A Studio Metropolitana urbanisztikai kutatóközpont felméréséből a többi között kiderül, minden harmadik fővárosi panelházban él. Ők elsősorban családi házba vágynak, különösen a 45-59 év közötti korosztály tagjai. Érdekesség, hogy a válaszadók mindössze hatoda érzi úgy, hogy hiba volt megépíteni a lakótelepeket. Még kisebb hányaduk, 10%-uk választaná a radikális megoldást és bontaná le a lakótelepeket. Legkevésbé azok, akik most is ilyen házakban élnek. A lakótelep előnyei között a jó infrastruktúra, a kevés ház körüli tennivaló és a jó közösség szerepel.
Miért is kedvezőtlen a lakótelepen élni kérdésre? Több mint az 50%-a az ott élőknek a magas rezsiköltségeket említette az első helyen.
A felmérés kitér arra is, hogy a fővárosiak 70%-a osztja azt a véleményt, hogy sokkal lenézik a panelházakban élőket.
Lopakodó járat ritkítástól tart a fővárosi Fidesz. Kuper András frakcióvezető szerint elfogadhatatlan a BKV azon tervezete, amely értelmében 31 vonalon ritkábban járnának a vállalat járművei.
A BKV úgynevezett paraméterkönyvének módosítására először egy civil szervezet hívta fel a figyelmet. A Városi és Elővárosi Közlekedésért Egyesület szerint több olyan külvárosi buszjáratot, így a 68-as járatot is érintene a ritkítás, amelyre már most is alig férnek fel az utasok.
A BKV a 2006-os paraméterkönyvben a 2005-ösnél lényegesen ritkább közlekedést határozott meg több járat esetében. A teljesítményt összesen mintegy 7 millió férőhely kilométerrel szeretnék csökkenteni, mindenféle indok nélkül.
A Fidesz frakció vezetője elfogadhatatlannak tartja a járat csökkentés tervét. Kuper András szerint ráadásul a BKV férőhely számítása eleve nem EU-konform.
Az Európai Unióban azt mondják, hogy akkor zsúfolt egy busz, ha négy utas, maximum négy utas van egy négyzetméteren. Budapesten mindez öt utasra igaz. Az öt utas az már nagyjából úgy néz ki egy négyzetméteren, mint a heringek a konzervdobozban. Én azt gondolom, hogy ebben is utol kellene érnünk Európát.
Vajda Pál főpolgármester helyettes kampányűzűnek minősítette a járat ritkításról szóló fideszes aggodalmakat. Hozzátéve a BKV átlagos helykihasználtsága 28,3%.
Bizton mondhatom, hogy a budapesti tömegközlekedés hálózati teljesítménye az idei évben a tavalyihoz képest nem fog csökkenni.
A Városüzemeltetési Bizottság a BKV menetrendjét eddig három ízben tárgyalta, eredménytelenül. A közlekedési vállalat járatairól legközelebb február 6-án tárgyalnak a városatyák.
Az igazságügyminisztérium dolgozik a büntető törvénykönyv módosításán, szigorítás azonban nem várható.
Petréter József miniszter híradónknak azt mondta, nem támogatja azt az elképzelést, amely a büntetések szigorításától várja a bűncselekmények csökkenését.
A jóvátett hely közösségi foglalkoztató éppen olyan hely, amely Petréter József szerint fontos szerepet tölthet be a bűnmegelőzésben. Itt ugyanis a kriminálisan veszélyeztetett, vagy már bűnelkövetővé vált fiatalkorúak, illetve fiatalkorú felnőttek segítését vállalták közösségi foglalkoztatásokkal.
A büntetőpolitika az egy összetett dolog, és nem pusztán büntetés politikából áll, vagyis abból, hogy aki bűncselekményt követett el, azoknak az esetében a szabadságvesztés büntetési tételét emeljék meg.
Noha a BTK módosításakor figyelembe vesznek minden javaslatot, a miniszter nem támogatja azt az ellenzéki ötletet, amely szerint az idősek és fiatalok védelmében szigorítani kellene a jogszabályokat. Véleménye szerint ugyanis a bűnmegelőzés, illetve a társadalomba való visszailleszkedés segítése sokszor hatékonyabb eszköz lehet.
Ellopták a Tastvezért ábrázoló bronz domborművet a Csongrád megyei Pusztaszer Millenniumi emlékművéről. Az eszmei kár felbecsülhetetlen.
Jelenleg csak 6 honfoglaló vezérnek állít emléket a 14 méter magas mészkő obeliszka település Árpád-halmán. Tasvezér eltűnését a közeli alkotóház vezetőjének unokája fedezte fel.
Azt mondja, nagy baj van, mama. Ellopták Tasvezért. Mondom, ne ámítsál engemet. Álmomban nem mertem volna gondolni rá, hogy ilyen bekövetkezik.
A dombormű eltűnését az eset napvilágra kerülése után azonnal bejelentették a rendőrségen, amely vizsgálatot indított az ügyben.
További 2 domborművet is megpróbáltak eltulajdonítani, azonban ez nem járt sikerrel. A kisteleki rendőrkapitányság lopásbüntet gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.
A rendőrség és a pusztaszeri önkormányzat is úgy véli, nem műkincsvadász, hanem fémgyűjtő lopta el az alkotást. 600 000 forint pénzjutalmat ajánlottak fel a nyomra vezetőnek.
Újabb szenzáció a Szép Művészeti Múzeumban. Január 27-én pénteken nyílik meg az El Greco Velázquez Goya 5 évszázad spanyol festészetének remek művei című kiállítás.
A különleges kiállítás alapját képező műtárgyak egy részét külföldről kölcsönözték, és a világ egyik legjelentősebb spanyol gyűjteményeként számon tartott budapesti kollekció legjelesebb alkotásaival együtt láthatók a Szép Művészeti Múzeum pénteken nyíló tárlatán. Az 1400-as évektől a 19. század közepéig ívelő festészeti válogatást ikonográfiai és földrajzi csoportosításban, időrendi sorrendben mutatja be a kiállítás. A spanyol festészet 3 géniusza, El Greco, Velázquez és Goya mellett a kor többi jeles alkotója is helyet kapott a tárlaton, olyan kvalitású képekkel, amelyek így együtt Magyarországon még sohasem voltak láthatók. Biztosítási értékét tekintve is ez a legértékesebb kiállítás, amit Magyarországon az utóbbi időben megrendeztek. A várható nagy érdeklődésre tekintettel országszerte 150 helyen és az interneten is válthatók belépőjegyek.
Ez volt a híradó, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
9:40-kor jövünk.
Köszönöm.
Köszöntöm Önöket, férfi kézilabda válogatottunk megtartotta utolsó edzését a csütörtökön kezdődő svájci Európa-bajnokság előtt. Skalicki László szövetségi kapitány együttese hosszú és eredményes felkészülésen van túl, amelynek során a sérülések olykor nagyobb gondot jelentettek, mint a soros ellenfelek.
Fazekas Nándor lába, Lendvai Péter keze üzemképes. A megfiatalított csapat a nyilatkozatok alapján optimistán várja a rajtot, íme egy rövid felvezetés.
Hát itt beszélgettük itt a többiekkel, hát nagyon megvan az esély arra, hogy ott legyünk az első ötbe, első hatba.
Nagyon nehéz csoportban vagyunk, ebből lehet első helyzet és lehet negyedik helyzet is.
Én nem vagyok Carlos Perez, én azt tudom játszani, mint eddig is játszottam a klubba vagy a válogatottba. Remélem, hogy a csapat használva tudok lenni, és én akkor elégedett leszek.
Első mérkőzésen győzelmet várok, és onnantól kezdve pedig bármi lehet. Én azt neveztem, hogy minél tovább szeretnénk kimaradni.
Mindenki tegyen meg mindent, amit lehet, és hát azon belül ugye szeretnénk ugye sok győzelmet aratni.
Az a minimum, hogy tovább jussunk a csoportból, és ugye a középdöntőből jussunk, ott meg már bármi lehet. Én úgy gondolom így előre, hogy pár gólos különbségi mérkőzések lesznek.
Ez az első ilyen nagyobb megmérettetés, első nagyobb világversenyünk, így ebben az összeállításban, úgyhogy végülis nem merek én sem fogadkozni, de jó lenne az első hat közébe kerülni.
Ma már a négy közé kerülés volt a tét Melbourne-ben az éves tenisz Grand Slam versenyén az ausztrál nyílt bajnokságon.
Tovább tart a ciprusi Markos Bagdatis menetelése. A második kiemelt Roddick után a hetedik helyen rangsorolt Jubicsicsot bírt a távozásra. A mérkőzés több mint 3 órán át tartott, és ha korábban a hőség, most a váratlanul hűvösre fordult időjárás zavarhatta volna a teniszezőket. Ám Bagdatisnak ez sem okozott gondot. A tavaly a negyedik fordulóban búcsúzó ciprusi most 2 körrel tovább jutott, már elődöntős, és ki tudja, hol a vége. Igaz, nem lesz könnyű dolga, hiszen a jó formában lévő Nalbandyan lesz az ellenfele, aki szoros első szett után megalázó 2-6-0 játszmával intézte el Santorót. A nőknél az első helyen kiemelt Lindsay Davenport simán hozta az első szettet Ellen Arden ellen, ám a második és a harmadik hasonlóan simán a belga lányé lett, akinek az elődöntőben várhatóan nem csak az időjárás miatt nem kell majd megizzadni a Sharapova ellen. Az orosz lány ugyanis csak nehezen jutott túl honfitársán Petrován.
Este 10 óra előtt néhány perccel ismét várjuk Önöket sporthírekkel, addig is a viszontlátásra.
Minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve, csak szeretni lehet.
Anyu vigyáz, hogy majd csak otthon zuhanyozzak. Anyu vigyáz, hogy ne csak az ujjaim mozogjanak, hanem mi is. Anyu vigyáz, hogy apu nyugodtan tudjon gondolkodni. És anyu vigyáz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Egyelőre folytatódik a zord hideg téli napok sorozata. Kismértékű, de már észrevehető enyhüléssel legkorábban a hét vége felé számíthatunk. Továbbra is az észak-észak-nyugat-európai középpontú magas nyomású légképződőnek a keleti peremén érkezik hozzánk a levegő, és ez bizony szibériai eredetű hideg, igaz száraz levegő. Ezt láthatjuk a hőmérséket előrejelzésén, hogy tőlünk keletre még a itt lévőnél is hidegebb van, tehát abból még valamennyi érkezik majd a Kárpát-medencébe. Az előttünk álló éjszaka is nagyon hidegnek ígérkezik, általában mínusz 12, mínusz 23 fok közé csökken. Ilyen területi eloszlásban a hőmérséket, tehát keleten, észak-keleten lesz a hidegebb, derült lesz az ég. Csak úgy, mint holnap délelőtt, hiába süt azonban csak nem zavartalanul a nap, alig-alig emelkedik a hőmérséket, a délutáni csúcsértéke mindössze -3, -8 fok között várható, tehát Kárpát-medence szerte napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Késő délutántól északnyugaton kissé már megnövekszik a felhőzet, ebből azonban havazásra egyelőre még nem számítunk, alapvetően napos idő lesz a Kárpát-medence nagy részén. Fronthatásra nem kell számítanunk, de hát nagyon hideg lesz. Ami pedig a folytatást illeti, mint említettem, nagyon-nagyon kismértékű enyhülés várható csak. Csütörtökön tovább növekszik a felhőzet, szorványosan számítunk kisebb havazásra, hószálingózásra, mint látják továbbra is hideg lesz. Akár csak pénteken, amikor már kevesebb lesz fölöttünk a felhő, részben napos idő várható, és valamelyest erősödik a nappali fölmelegedés, de még így is Kárpát-medence szerte fagypont alatt marad napközben is a hőmérséklet. Egyébként szombaton várható az, hogy már érezhető lesz kissé az enyhülés, hiszen délután néhol már 0 fokig emelkedik a hőmérséklet, persze ez sokunkat nem vigasztal, és kicsit mérséklődik az éjszakai lehűlés is. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárásról, városról városra, és köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
A bűnügyi újságírók klubjában a hét bűnügyeiről.
Köztük a nemrégiben történt fegyveres rablás hátteréről is beszélgetünk.
Aztán sorra veszük 8. Henrik hat feleségét.
És szokatlan család életének következményeit és fordulatait is.
Fekete Istvánra is emlékezünk.
A Vuk és a Bogáncs csodás rajzfilm rendezőjére Dargai Attilával beszélgetünk.
Holnap reggel Gyárfás Dorka és Ignát Márk várja önöket.